A korintusi levélnek a tanulmányozását folytassuk, és a 1 Korintus 11-et keressük ki, és az első 16 verset fogom elolvasni. Tehát 1 Korintus 11 az első verstől. Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. Dicsérlek titeket, hogy mindig emlékeztek rám, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam néktek. De tudnotok kell, hogy minden férfinak Krisztus a feje, az asszony feje a férfi. Krisztus feje pedig Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy profétál, szégyent hoz a fejére. És minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, ha pedig szégyen az asszonyra, asszony hajának levágása, vagy leberetválása, akkor fedje be a fejét. Mert a férfinek nem kell befednie a fejét, mivel ő Isten képmása és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy a férjétől való függés jelét viselje a fején az angyalok miatt. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogy az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindez pedig Istentől van. Ítéljétek meg magatokban, illik-e asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez. Nem arra tanít-e titeket maga a természet is, hogy szégyen az a férfinak, ha hosszú hajat visel. Ha viszont az asszony visel hosszú hajat, ékessége az, mert neki fátyolként adatott a haj. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincsen más szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek. A folyamatos tanulmányozásnak egyik, így mondom, nehézsége az, hogy nem lehet kikerülni az ilyen nagyon kényes kérdéseket. Pár hete, amikor férfi körbe együtt voltunk, fölmerült, hogy vajon kire jut ez a rész, akkor igen, előtte nem is néztem, hogy hogyan lesz a beosztás alapján, aztán utána hamar rájöttem, hogy lesz. Elég sokat kutattam az interneten is olyan honlapokat, ahol a korintusi levélről van szó, és azt láttam, hogy rendszerint átugorták. Ahol folyamatosan van a korintusi levélről tanulmányozás vagy szó, ezt a részt szépen átlépték. Ez egy olyan kérdés, amelyben nagyon eltérő vélemények vannak. Úgy a világon belül, de nyugodtan mondhatom így, hogy a testvérgyülekezeteken belül is. Itt az első vers tulajdonképpen az én Bibliámba való beosztásban, én ugye nem mondtam előre, a 2014-es fordításból olvastam. Eleve úgy van, hogy a második verstől van írva az első vers, az a előző részhez tartozik, annak a témájához. És itt úgy van, ugye fejcímként, amit ugye nem a Bibliához tartozik hivatalosan, hanem úgy adtak hozzá, hogy az asszony fejének a befedése. És ez a kérdés újra meg újra felteszi azt a kérdést, hogy vajon minden dolgot szó szerint kell-e értelmezni a Bibliában, vagy pedig a mai időkre átültetni. Egyrészt szeretném ide tenni a Timóteusi levél második résznek a jól ismert igéjét, a 2 Timóteus 3.16, ahol azt mondja Pál, hogy a teljes írás Istentől illetett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tehát egyrésztről tudhatjuk azt, hogy Istentől illetett az, hogy ez a rész is belekerült a Bibliába. Két nagy kérdéskör az, ami megossza tulajdonképpen Majd a végén egy kis ilyen történelmi áttekintésként is szeretném, hogy a testvérgyülekezetben ez hogyan zajlott. Ma is nagyon különböző ebben a gyülekezetek közti látásmód. Ha elmegyünk Erdélybe, ott nagyon erős ez a fejbekötés kérdése. Magyarországi gyülekezetekben ez kevésbé van már annyira, de egy alapelv van, amikor a Bibliának a tanulmányozását szemléljük, amit úgy mondanak ugye, hogy exegézis, hogy nem jelenthet olyant ma, amit akkor nem jelentett. Ugyanakkor egy fontos alapelv, hogy vannak a hitéletnek olyan alapjai, amelyek változhatatlanok. És vannak olyan dolgok, amelyre mondhatjuk azt, hogy kevésbé lényegesek, a kor függő, a különböző kornak, és tulajdonképpen itt ez a nagy kérdés, hogy a fejbekötés kérdését egy alapvető, egy örökérvényű bibliai igazságnak tekintjük, vagy egy adott kornak a jellemzőjeként. És ez a nézetkülönbség, ez nagyon is fennáll ma is a gondolkodásmódba a bibliai értelmezésében. Ami tulajdonképpen egyik oldalról ott van, akik a fejbekötés gyakorlati érvelése mellett szólnak, az, hogy itt a korintusi levélben a kenyértörésről, az úrvacsoráról van szó a 10. részben is, és utána a 11. rész folytatásában is. Tehát a kenyértörésről szóló két rész közé van ez beiktatva. És ezt egy nagyon nyomós érvnek találják azok, akik a gyakorlati megoldás a mai gyakorlatban is egyértelműen alkalmazzák. A Biblia látásmódban egyértelmű, hogy a fejbekötés is egy szimbólum. Miképpen szimbólum a kenyértörés is, és szimbólum a bemerítkezés is. Egy szimbólumnak a gyakorlása gyakorlatilag egy formasággá válik, ha nem értjük a mögötte levő tartalmat. És ezeket, akár ha csak a kenyértörésre vagy a bemerítkezésre gondolunk, nagyon különbözőképpen gyakorolja a keresztény közösség, mondhatjuk így az eklézsia, a láthatatlan egyház. Nem csak arra gondolok itt, hogy akár a felekezetek közti különbségben, hogy hogyan teszik ezt, de ha elmegyünk akár más területre, tehát égtájakra, világrészekre, akkor is láthatjuk. Ugye itt volt nemrégen közöttünk Joy testvér, aki Indiába ugye testvérgyülekezet bejár, és sokat beszélgettünk arról, hogy különböző dolgokat ők hogy gyakorolnak. Vagy gondolatunk arra, hogy ugye Maszárovics Zoli testvér, aki Afrikáról vetített egy előadást, aki szintén egy testvérgyülekezeti kórházba volt Afrikába, és mennyi mindenben másképp gyakorolják. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy vannak, akiket hiszük, hogy hittestvéreink ugyanazon a drága áron váltottak meg, és egész más módon gyakorolnak különböző dolgokat. Az az alapelv, hogy vannak dolgok, amelyek örökérvényű igazságok, szoktuk emlegetni, mint a négylábú széket, ugye az apostolok cselekedeteinek a második rész 42. versét, amikor az van az első gyülekezetről feljegyezve, hogy foglalatosak voltak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És ezek tényleg olyan örökérvényű igazságok, amelyek ott vannak, mint hogy minden gyülekezet életében, ha különböző formai gyakorlatban is, de megvannak. Aztán a másik dolog, tulajdonképpen az Isten tisztelet rendje. Amikor az Isten tisztelet rendjéről beszélünk, akkor, ahogy az előbb is említettem, hogy vannak szimbólumok, amelyeket gyakorlunk. De minden külsőség mögött kell legyen egy tartalom. Egy belsőség, egy olyan tartalom, amit kifejez az, amelyet érteni kell. És csak akkor van ezeknek a külsőségeknek, idézőjelben külsőség, hiszen akárha például a kenyértörésre gondolunk, egy nagyon is lényeges dolog, amit ugye az Úr Jézus Krisztus meghagyott a számunkra. De csak akkor van értelme, ha ismerjük a miértjét. Miért tesszük? Ha csak egy formaság, ha csak egy egyszerű olyan dolog, hogy azért, mert az őseink is így tették, azért mi is ezt tesszük, akkor tulajdonképpen egy üres formasággá válik. És gondolok itt arra, hogy ugye, amikor a Mózes könyvét tanulmányozzuk, az Isten tisztelet rendjét, ugye az Ószövetségben Isten határozottan leszögezte, nagyon részletesen le van írva, ugye elsősorban a Mózes harmadik könyvében, hogy hogy zajlik le egy ószövetségi Isten tisztelet, a Szent Sátor közül annak a felszerelése. Tehát minden ott van leszögezve, hogy hogyan történik. Ugyanakkor az új szövetségben Pál apostol, majd hamarosan odaérünk, az 1 Korintus 14.40-ben, a 14. részben foglalkozik a gyülekezeti istentisztelet rendjével, és mindössze igazából annyit szeretnék itt kiemelni a 41. versben, amikor azt mondja, hogy minden illendően és rendben történjék. Károlyi fordítás szerint ékessen. Tehát igazából nagyon tehát határokat szab arra, hogy egy istentisztelet lefolyása hogyan történik. Nem szabályozza be a Biblia az istentiszteletnek a módját akkor, amikor az új szövetségi dologról van szó. Egy nagyon pontos kérdés az, amit sokszor élvelnek, hogy az a fejbefedés nem az Ószövetségből átöröklött dolog. Amikor szemléljük, bizonyos értelemben azt látjuk, hogy teljesen ellentétes az Ószövetséggel. Amikor a Mózes harmadik könyvének a tanulmányozását végeztük, ugye szerdánként tesszük, akkor láthattuk azt, hogy a papoknak befedett fejjel kellett végezni a szolgálatot. A papi öltözet leírásakor ott van a papi süveg. És itt ugye a harmadik versben pedig azt olvassuk, hogy a negyedik versben minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy prófétált, szégyen hoz a fejére. Tehát pont egy megfordult, egy ellentétes dolog az, amely itt előjön, és éppen ezért, tehát nem az Ószövetségnek az átöröklése ebben a vonatkozásban az Isten tisztelet rendjében. Az Ószövetségben ugyanakkor láthatjuk azt, hogy aki az Úrnak szentelte magát, az hosszú hajat viselt. Ezzel a Mózes könyvének a tanulmányozásával, mint a nazireusi törvénnyel foglalkoztunk, két személyt szeretnék csak említeni, és erről részletesebben nem akarok szólni. Ugye az egyik Sámson, akit jól ismerünk, akit még születése előtt, sőt így mondom, hogy fogantatása előtt ugye a szüleit felkészíti az angyal, és többek között azt mondja, hogy ne érje borotva a fejét, mert az Úrnak lesz szentelve. A másik pedig Sámuel. Őróla úgy kevésbé tűnik föl, mert Anna fogadalmában az 1 Sámuel 1.11-be hangzik el, amikor Anna ott imádkozik a templomba, és egy fogadalmat tesz, hogyha megajándékozol egy fiúval, akkor néked szentelem, és borotva nem fogja érni a fejét. Aztán Sámuel életéről nincs följegyezve, hogy milyen volt az ő külseje. Ugye Sámsonnál ott pont a haja miatt tudjuk, ismerjük az eseményeket, tehát lényeges föl van jegyezve, mert ez egy kulcsfontosságú dolog volt az életében. De Sámuelnél tulajdonképpen valahogy az ember fiatalkoromban sose gondoltam azt, hogy hát Sámuel egy hosszú hajú, így mondom, loboncos ember volt. De tulajdonképpen nazireusi törvény szerint, és ahogy Anna ott fogadalmat tett, az ószövetségi rendtartás szerint az Istennek szentelésnek ez volt egyik kiemelkedő része, és ezt szeretném most párhuzamba állítani, vagy szembeállítani azzal, ami tulajdonképpen az új szövetség népénél a hosszú hajat a férfinél nem tartja helyén valónak. Na most itt tulajdonképpen ugye a haj hosszúságát ugye nehéz meghatározni, ez egy nagyon relatív fogalom. És amely nagyon függ a kortól. Most azt mondom, hogy amit egy férfinál hosszú hajnak neveznek, azt nőnél ugyanazt a hosszúságot rövidnek. És úgy belegondoltam, hogy ha csak pár száz évvel visszamegyünk, és mondjuk ilyen életrajzokon, ahol fénykép is van, nem kell egész akár 1000 évet visszamenni az ősatyákhoz, de csak pár száz évvel akár amit a evangéliumi kiadó is életrajzokat kiad, nagyon sokszor látni férfiakat ilyen báligérő hajjal. Tulajdonképpen a kornak a szokása, vagy akár a magyar történelemben is, akik föl van jegyezve, hogy egyrészt államférfiak voltak, másrészt tulajdonképpen akár a reformációban, akár más, tehát tudjuk róluk, hogy hívő emberek voltak, hosszú hajat viseltek. Tehát bizonyos értelemben ez a haj hosszúságnak egy relatív elmélet, így mondom, hogy mit tartunk hosszúnak. Amikor fiatal voltam, ugye a 60-as években volt a hippi mozgalom, amely egy lázadás volt. Nekem eleve, most így mondom, a szülői hatása se lehetett volna, attól függetlenül, hogy nekem nem is tetszett, de tudom, kortársaimnak és a gyülekezetben is, vagy hívőkörökben is voltak fiúk, akiknek hosszú haja volt. A nőknél az Ószövetség idején is ott volt a hosszú haj, és az Ószövetségben sokszor látjuk azt, hogy fátylat viseltek. Ugye akár Izsáknál is föl van jegyezve, amikor Rebeka elé ment, és ugye Rebeka leengedi a fájtlát, de akár kortörténeti könyveket, akár ez a korintusi időszakban, tehát a római korban, amikor olvasunk, láthatjuk azt, hogy a női hajviselet a hosszú haj volt és elfedezés. Amikor itt az előbb említettem a gyülekezeti istentiszteleti rendet, az anarchia egy társadalomban, amikor az van, hogy egy lázadás és nem tartják be a szabályokat, az mindig egy felforduláshoz vezet. A Bírák könyvének a végén olvasjuk azt, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinálta, amit jónak látott a szemei előtt. És tudjuk azt, hogy ez egy nagyon szomorú korszak volt. Az egész Bírák korszaka, amikor, majd nem tudom, fogjuk-e folytatni, ugye a Mózes könyve után úgy menjünk-e még tovább, de a Bírák korszaka egy olyan rész volt, ahol ez a rendetlenség, ez a szabálytalanság újra meg újra felütötte a fejét. Amikor egy-egy szabadítás, egy-egy bíró voltak, ugye volt bizonyos ideig, amíg ő élt, egy rend. Tehát egyrészt ott van az, hogy szükséges bizonyos rend az Isten tiszteletben is, és az egyáltalán egy társadalomban. Ugyanakkor, amikor nézzük a társadalmi beállítódást, akkor az Úr Jézus korában a nőknek a társadalmi beállítottsága egy nagyon elnyomott és kiszolgáltatott szerep volt. Jézus Krisztus eljövetele egy teljesen új szemléletet hozott. Emlékezhetünk arra, amikor a tanítványok, ugye a János evangéliumában olvassuk ugye a samáriai asszony történetét, két dolgon voltak gyakorlatilag felháborodva. Egyik az, hogy az Úr Jézus samáriaival beszélget, a másik az, hogy nővel. Ebben az időben már tulajdonképpen az Úr Jézus követői között ott volt, hogy voltak nők, asszonyok, de ez a társadalmi szinten mindenképp megütközést okozott. Nem volt természetes ebben az időben az, ahogy az Úr Jézus a tanítványai közé fogadott asszonyokat is. És ugyanígy, ahogy ott a samáriai asszonnyal beszélget, tehát az Úr Jézus egy olyan szemléletmódot hozott be az ő megjelenésével, az ő földi létével, amely az asszonyok tekintetében egy hatalmas szabadságot vont maga után. És amikor Pál apostol Korintusnak ezt a levelet írja, előtte már ott van az, hogy ő Korintusban hirdette az igét. Ott élt közöttük, hirdette az igét, eleve megalakult egy gyülekezet. És távozása után, ugye tudjuk, a korintusi levél ezzel foglalkoztunk, hogy a felmerülő kérdésekre vonatkozóan írt válaszokat. Most, amikor Pál apostolnak a tanait, ha szabad így mondani, hogy tanait, ugye, amit ugye mondott, a Galata levélből a harmadik rész 28. verset szeretném elolvasni. És itt tulajdonképpen talán mondhatnánk azt, hogy hát igen, ebben az időben még a Galata levél nem volt megírodva. Nem ez a döntő. Most az, hogy ő megírta, attól ugyanúgy már képviselni, hirdetni az Úrtól való vételben ugyanazt tette előbb is, ha levélben még ezt nem is írta meg. A Galata 3.28-ban azt írja, Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ez, hogy mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban, ez mindenképpen egy korszakalkotó dolog volt avval a kapcsolatban, ahogy az akkori társadalomban ott voltak a megkülönböztetések. Nagy ellentétek voltak ugye a férfi és a nő között, a szolga és a szabad között, a gazdag és a szegény között. És akkor Pál ugye jön egy ilyen gondolattal, egy teljesen újjal, a keresztény tanításával, amely két más kategóriát állít föl. Az, hogy keresztény, vagy nem keresztény. Vagy megváltott, és nem úgy mondom másik oldalt, hogy elkárhozott, hanem, hogy még meg nem tért. Tehát ezt a két kategóriát állítja föl, hogy Krisztusban minden más eltűnik. És amikor ezt a szemléletet szemléljük, akkor tudjuk, hogy ez gyakorlatilag azóta is újra meg újra talán egy olyan kérdés, hogy ezt hogyan értelmezzük. Hát egyrésztről ott van az, hogy Krisztusban ültettünk a mennyekbe, Krisztusban újjászülettünk, Krisztusban egy új életünk van, ahol sok minden megváltozott. Ugyanakkor itt élünk ebben a testben, ugye ahogy szoktuk mondani, kettős természetünk van. Meg vagyunk váltva, és sok minden van, ami megváltozott, ami kiváltságunkat, ami szabadságunkat illetőleg, ugyanakkor a testünk nincs megváltva, és itt élünk ebben a világban. Amikor szemléljük azt, hogy amiről itt Pál is beszél, hogy nincs különbség férfi és nő között, szolga és szabad között, stb., akkor azt láthatjuk, hogy a Péter levelében is mondja, hogy drága áron váltattatok meg a hibátlan, tökéletes bárányénak Krisztusén. Ugyanakkora árat fizetett ki a férfiért és a nőért, a szolgáért és a szabadért, és így lehette sorolni. Isten szemszögéből a megváltás művében ugyanazt az árat kaptuk. Teljesen egyforma az értékünk. Tehát nem ezen az oldalon, nem az érték vonatkozásában kell keresnünk azt, ahogy Isten meghatározza a dolgokat. És nagyon felszabadító volt hallani akkor ott a római társadalomban, hiszen Korintus ugyan Görögország része, de a római birodalomnak is a része volt. És foglalkoztunk elég sokat a római, vagy a korintusi társadalommal, most ebben nem akarok annyira belemenni, de ott van, hogy ez a felszabadító érzés az elnyomás alól, amiben élnek, amilyen környezetben élnek, hogy van Krisztusban egy elnyert szabadság. De hogyan értelmezzük ezt az elnyert szabadságot? Hogyan élünk vele azzal, hogy egy teljesen új identitásunk, egy teljesen új állampolgárságunk, egy új életcélunk van azzal, hogy Krisztusban új teremtések lettünk. Korintusban láthatjuk itt, és az előző részekben elég sok mindenben tapasztaltuk, hogy ők bizonyos értelemben ezzel a szabadsággal nem helyesen éltek, visszaéltek vele. Csak egy példa, ugye nem régen volt szó róla az, hogy mivel úgy gondolták, ugye a sokféle istentisztelet, amely a korintusi környezetet is és a római birodalmat jellemezte, megjelent az, hogy csak egy Isten van. Tehát gyakorlatilag a bálványistenek, azok mind halottak, azok mind tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy nincs jelentősége. Gondolhatták így, amikor egy félreértelmezés, hogy hogyan élünk a Krisztus nyelv szabadsággal. És ezért is van az, amikor ugye a bálványáldozati húsnak a kérdésében volt nemrég szó, hogy a Pál azt mondja, hogy igazából ebből is szabadságotok van, de vigyázzatok, hogy meg ne botránkoztassatok másokat. A szabadsággal való visszaélés az, hogy tehetek, élhetek úgy, ahogy akarom, hiszen annak úgy sincs jelentősége, hiszen azok a bálványok halottak, és ilyen vonatkozásban nagyon is ott van a jelentősége, hogy milyen hatással lesz ez a szabadság az én életemre, illetve másokat hogy botránkoztatok meg. Aztán ahogy teljesen frissként jutott eszembe, ami ez a Krisztusban elnyert szabadság, amiről itt Pál beszél a Galata levélben, hogy nincs férfi és nincs nő, amely ma annyira fertőz a gender ideológia. Amikor tulajdonképpen azt akarják bevezetni már ugye óvodába, hogy tulajdonképpen nincs fiús játék, nincs lányos játék, hanem majd kialakul kibe-kibe, hogy ő mihez vonzódik. Ami tudjuk, hogy a homoszexualitásnak a melegágya. Ami felé tart, amit próbálnak nyomatni ez a gender ideológia. Tulajdonképpen látszólag úgy tűnik, hogy ugye Pál is erről beszél, hogy nincs férfi és nő Krisztusban. De messze menően más az, ahogy ugye a megváltás tekintetébe, és ahogy a sátán mindig újra és újra próbálja kiforgatni az embernek a gondolkodás módját egy helytelen gondolkodás módra. Ez csak én kitérőként mondom, ez úgy ma jutott eszembe, hogy annyira nem vagyok benne, de így egy pár cikket olvastam már ezzel kapcsolatban, hogy ez egy milyen nagy problémaként látják elsősorban óvodás korú szülők vonatkozásába, illetve gyermekek vonatkozásába. Aztán láthatjuk azt, hogy ez a szabadság, amely itt tulajdonképpen a társadalomban egy olyan problémát vetett föl, hogy a hajadon fölés, tehát a ruházatnak a megmásítása az akkori társadalomban a templomi prostituáltak voltak azok, akik nem tették be a fejüket, nem viseltek fájtlat és kibontott hajjal voltak. És ez, hogyha ezt a szabadságot így vonatkoztatják, messze menően más az a dolog, amely kihatással van a keresztény gyülekezetben is. És ezért is volt szükséges Pálnak erről a dologról is írni, mert a Krisztussal nyert szabadságban hogyan élünk, ezzel felelősségünk van. Ugyanakkor láthatjuk azt, hogy minden társadalmi rend hatással van a gyülekezet életére. Ezt láthatjuk az évszázadok során, ha az egyház történelemmel foglalkozunk, vagy egyáltalán ez egy vele járója, benne élünk, és ugye a János 17-15-ben, ami az Úr Jézusnak a főpapi imájaként szoktuk említeni, ott olvassuk azt, hogy a 17-15, inkább olvasom, hogy nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ugye sokszor volt tulajdonképpen egy olyan irány, hogy teljesen elszakadni a világtól, és az Úr Jézus azt kéri, ugye Izrael népének annak idején az volt a Isten terve Izrael népének az életében, gondolatunk arra, amikor ugye lemennek Egyiptomba, és ott azt hangzik el, hogy barompásztorok, és mivel ezáltal utálatosak Egyiptom népe előtt, ezáltal megőrizte Isten őket egy egységbe, hogy nem keveredtek Egyiptom népével Izrael népe. És ebben is egy változás történt, amikor ugye az új szövetség életébe bekövetkezett, hogy nem, mint egy zárt társadalmat hozott létre, idézőjelbe, a kereszténységet, hanem ugye, ahogy mondja is, hogy elmenvén szélesebb világra hirdessétek az evangéliumot. Nem egy zárt közösséget, nem azt kérte, hogy vedd ki őket, hanem őrizd meg a gonosztól. De ott láthatjuk párhuzamba, ugye a Róma 12-ben, amikor azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz. És tudjuk azt, hogy amikor egy bizonyos értelemben egy zárt közösségben élünk, akkor megmaradunk önmagunknak. És nehéz megtalálni azt a területet, hogy mennyire legyünk nyitottak, hogy tudjunk érintkezni úgy a világgal, hogy azt munkaterületnek vesszük, és ne példának, ne követendő dolgoknak. És így felmerül ez a nagy kérdés, hogy a fejbekötés az akkori kor társadalmi normája, vagy egy örökérvényű bibliai jelv. Amikor ennek a fejezetét szemléljük, itt előjön egy másik dolog. Ahogy az elején említettem, hogy a szimbólumnak akkor van jelentősége, ha értjük a mögötte levő dolgot. És ez az egész fejezet, habár ugye első nézésre és így ivódott belénk, hogy ennek az üzenete a fejbekötés, gyakorlatilag az egésznek az üzenete az alárendeltség. És ebből adódik a fejbekötés kérdése. És most szeretnék így ezzel az alárendeltség vonatkozásával foglalkozni, és majd utána visszatérünk a fejbekötéssel kapcsolatban. Amikor a bibliai szemléletet szemléljük, akkor láthatjuk azt, hogy a feleség alárendelése a férjnek egy olyan bibliai alapelv, amely minden időkben ott volt, amely a Biblia fényében megállja a helyét. És feltehetnénk így, hogy a férfi és a nő szerepe a társadalomban és a gyülekezetben. Egy örökérvényű igazság, hogy ki kinek a feje. De majd itt mindjárt látjuk, hogy tulajdonképpen nem csak erről szól, hanem ugye beszél arról, hogy a férfinek a feje a Krisztus. És mindenképpen az egész képet egybe kell szemlélni ahhoz, hogy ezt az alárendeltség dolgát meg tudjuk érteni. És ez, hogy egy örökérvényű igazság, és itt Pál apostol a teremtés rendjéhez nyúl vissza, amely teremtési rend nem borulhat fel. Tehát az alárendeltség vonatkozás nem egy szokás, hanem egy isteni rend. És amikor ebben kapcsolatban szemléljük, akkor azt látjuk azt, hogy a teremtési alapelv független a kultúrától. A teremtési alapelv és Isten teremtése mindenek előtt ott volt. Hiszen akkor még nem voltak kultúrák se, és ahogy már az előbb említettem, üdvösség szempontjából nincs más mód a férfinek és a nőnek, ugyanazon a drága áron váltattak meg, és Krisztusban egyformák. És mégis ott van az, hogy bármennyire, hogy egyformák vagyunk Krisztusban, de nem egyforma a szerepünk. Ugyanúgy, ahogy különböző feladatokat kapunk az életünk folyamán, és tulajdonképpen egy társadalomban, egy működő társadalom csak úgy tud működni, ha ott van egy olyan dolog, hogy a hatalom és az alárendeltség. És életünk minden területén, kisgyermekkorunkban ott van ugye a szülőnk, de ahogy felnövünk is a munkahelyen, gyakorlatilag nem hiszem, hogy van olyan, akinek nem volt főnöke. Bármilyen magas pozíció jut el valaki, biztos, hogy van valaki fölötte. Ha más nem, a törvények. Tehát nem az van teljes egészében, tehát az élet minden területén van egy bizonyos aláfelé rendeltség. És ugyanígy Isten teremtett rendjében is ott van ez, és ezt a szerepet kell meglátni, hogy ez hogyan van. És amikor azt szemléljük ugye a teremtés történeténél, hogy a nő másodiknak lett teremtve, ez látszólag megalázónak tűnik. De tudjuk azt, hogy ez azért van, mert a bűneset miatt ugye ott van az átokban az, hogy a férj uralkodik, az új fordításban úgy van a feleségről, hogy vágyakozik, a károlyiban úgy, hogy epekedik utánad. Tehát ez a bűnesetnek a következménye. De itt most lépjünk vissza egy kicsit úgy, hogy először nézzük meg azt az alapelvet a teremtésbe, amiről itt beszél a Pál apostol. Tehát itt azt mondja, bocsánat, Péterné van nyitva, a harmadik versbe, hogy tudnotok kell, hogy minden férfinek Krisztus a feje, és utána pedig a... Igen, azzal folytatja, igen, Krisztus feje pedig Isten. És itt szeretnék először most azzal az alárendeltségi dologgal, egyrésztről beszélünk arról, hogy az isteni hármasság egy egység. És ugyanakkor mégis van egy alárendeltség. A János evangéliumában a János evangélium a 6. rész 38. versét szeretném elolvasni, amikor is azt mondja az Úr Jézus, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Az alárendeltség vonatkozásában a legnagyobb probléma, ami újra meg újra felmerül az, hogy parancsra kell teljesítenek. Teljesítenem. Gondolhatunk arra, hogy egy munkahelyen sem tehetem azt, amit akarok, mert van egy főnököm, és az meghatározza, hogy mit tegyek, függetlenül attól, hogy ez nekem tetszik, nem tetszik, vagy most nem akarok ebbe belemenni jobban, de itt tőlünk van az Úr Jézus arról beszél, hogy ő, amikor lejött erre a földre, hogy elvégezze a megváltás művét, akkor úgy jött le, hogy az Atya akaratát teljesíti, nem a saját akaratát. Tehát alárendelte a saját akaratát Istennek, az Atyának. És a máshol ugye beszél arról, hogy én és az Atya egy vagyunk, és ugye ott van az isteni hármasság. Az Atya akarata a megváltás, és nem csak a kárhozattól, hanem attól is, ahogy a világi gondolkodásban élünk, ebben a világban. És felmerül a kérdés, hogy vajon Krisztus kisebb lett attól, hogy alárendelte magát az Atyának? Azt hiszem, hogy ez a kérdés nem merül fel így a szívünkbe. Hogy vajon szegény Krisztus milyen rossz volt neki, hogy az Atyának alá kellett rendelni magát. És mehetünk tovább. Ja, még a lábmosás példáját hoztam ide, ugye amikor az Úr Jézus a lábmosás történetében, ugye Péter tiltakozik, hogy szó sem lehet arról, hogy megmosod a lábamat. És az Úr Jézus aztán azt mondja, hogy aki nagy akar lenni köztetek, legyen mindeneknek a szolgája. Egy teljesen más életformát ajánl föl a nagyságra, nem azt a törtetést, amit ebben a világban láthatunk, szemlélhetünk, hanem azt, hogy az lesz nagy köztetek, aki tud szolgálni a másiknak. Fiatal koromban emlékszek egy ige szolgálatra, ami nagyon megragadott. Újra meg újra visszatérő mondat lett, hogy akkor tudsz első lenni valamikor, ha tudtál második lenni. Ha meg tudod tanulni azt, hogy a háttérbe tudsz úgy szolgálni, hogy másokat emelsz föl. Ez az alapja az Istennek való szolgálattal. Az emberi természettel teljesen ellentétes, de tulajdonképpen erről beszél az Úr Jézus. És itt visszatérve az isteni hármasságról, ugye a búcsú beszédeiben az Úr Jézus azt mondja, hogy elküldöm ama vigasztalót, aki elvezet titeket minden igazságra. Ő az enyémből vesz, és megjelenti néktek, ő engem dicsőít majd. És itt megint az alárendeltséget. Tulajdonképpen, amikor azt mondja a Szent Szellemről, hogy az enyémből vesz, ahogy az Úr Jézus azt mondta, hogy én annak akaratát cselekszem, aki elküldött engem, ugyanakkor azt mondja, a Szent Szellem azt fogja tenni, amit én mondok neki. És itt megint ott jön az, hogy a Szent Szellem gyakorlatilag, idézőjelbe mondom, így emberi gondolkodásmóddal nem tehet úgy, ahogy akar. Ahogy az Úr Jézus meghatározta, az enyémből vesz. És engem dicsőít majd, ugye azt mondja az Úr Jézus. Tehát gyakorlatilag az isteni hármasságot látjuk egybe, és mégis ott van, egy gyönyörködünk abban az alárendeltségi viszonyban, ahogy aztán ugye az Úr Jézus még azt is mondja az utolsó, amikor mindeneket bevégez, akkor leteszi az egészet az Atya lába elé. És tulajdonképpen ez egy nagy reménységünk és bizalmunk, és láthatjuk ezt az alárendeltségnek ezt a gyönyörű szépségét. Csak az emberi vonatkozásban ezt az alárendeltséget megrontotta a sátán a bűnbeesés. És éppen ezért, amikor az alárendeltségről beszélünk, és a férfi és a nő közötti alárendeltségről, akkor nagyon hamar ugye ez merül föl, mert nem gondolunk bele abba, hogy ez az egész úgy jön, hogy a férfinak a feje a Krisztus. És ha abból a szempontból szemléljük ezt az alárendeltséget, hogy amiképpen Krisztus oda áldozta az életét, így beszél ugye a férfiakhoz, akképpen legyen ott a férfiban is az ő felesége felé az odaszánás, és ne uralkodjon rajta. Tehát az emberi társadalomban, ahogy a bűneset révén teljesen kifordult a gondolkodásmód, hiszen a bűneset, ugye ahogy mondja Pál apostol, hogy féltetellek titeket, hogy amiképpen a kígyó megcsalta Évát a maga álnokságával, akképpen megcsalja a ti gondolataitokat a Krisztus iránti egyenességben. Tehát ott van az, hogy teljesen átfordult a mi gondolkodásmódunk az emberi természetbe, és másképp gondolkodunk, egy megalázó dolognak tartjuk azt, hogy alárendeltek vagyunk, engedelmeskednünk kell, és Isten pedig azt végzi el bennünk, hogy ő nem ránk kényszeríti az akaratát, hanem a szeretetével meggyőz arra, hogy önként engedelmeskedjünk neki. És ha ebből a szempontból szemléljük a bibliai példát, és ezt hozza elénk avval a vonatkozásban is, amikor itt beszél, és ez az üzenete ennek a résznek az alárendeltség vonatkozásában, akkor nem egy olyan területet szemléletünk, hogy igen, ezzel ellen lázadni kell. Igen, ez Isten rendje, amelyet el kell fogadnunk, és Isten akkor tud igazán használni bennünket, akkor tud megdicsőülni bennünk, ha a helyünkön tudunk maradni. Amikor itt beszél arról, hogy az Istennek való alárendeltségben, amikor ugye az Ószövetségben arról van szó, hogy a papoknak be kellett fedni a fejüket, és tudjuk, hogy Izrael népének a zsinagógába, vagy ha bemennek, és a törvényt olvassák, akkor ma is gyakorolják ezt, hogy befedik a fejüket. Az Ószövetségben nem lett nyilvánvalóvá Krisztus, ott voltak az áldozatok, de Krisztus nem lett nyilvánvalóvá. És itt, amikor Pál a teremtés rendjéhez visszanyúl, és azt mondja, hogy a férfinek feje a Krisztus, és a befedéssel kapcsolatban azt mondja, hogy azért nem kell befedni, mert már Krisztusnak a szépsége, a dicsősége, amit kifejezhetünk, az ott van. Ahogy máshol mondja, hogy fedetlen arccal szemléljük, és miközben őt szemléljük, azon közben átváltozunk. Isten képmása és dicsősége. Itt ugye van egy, amit tulajdonképpen a női fejbekötéssel szoktak összefüggésbe hozni, amikor azt mondja, hogy az angyalok miatt, akik jelen vannak mindenütt. Ugye olvassuk azt az ószövetségi profétákról is, hogy vágyakoztak betekinteni, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki bennük munkálkodó Isten szelleme azokat a dolgokat, amit kijelentettek. És ugyanígy ott van az, hogy az angyalokról több helyen olvassuk ezt, hogy igazából nem értik. Őnekik nincs kijelentve, hogy a megváltás műve az hogyan történt. Vágyakoznak betekinteni az isteni rendbe és a megváltásba. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy és ez nagyon fontos, hogy részszerint van bennünk az ismeret. Részszerint van bennünk, és tükör által homályosan látunk, vannak dolgok, amiket nem értünk, nem ismerünk, és valószínűleg, hogy ezen a földön, illetve hát biztos, hiszen Pál apostol is azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy tökéletesebb volnék, de igyekszem. De tudjuk, hogy amikor nála megjelenünk, és ez olyan nagy kegyelem, hogy mint szenteket és tisztákat állítő maga elé. És azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet hoz az ő megjelenésekor. Nagyon sok hibát, nagyon sok vétket elkövetünk az életünk folyamán, úgy is, mint hívő emberek. Úgy is, mint amikor szeretnénk elsők lenni, szeretnénk uralkodni. Hiszen a teremtésben ott van az, hogy az embert uralomra teremtette. Ugye a teremtéskor az van, hogy uralkodja a föld halain, és ott fel van sorolva a teremtés történetbe. Csak mivel a bűneset megrontotta, így teljesen kifordult. És nem a természeten, nem az isteni megbízatással uralkodunk, hanem egy felfordult gondolkodásmóddal. Aztán itt, amikor ha a nők oldaláról szemléljük, itt a harmadik versben férfit említ, a tizedik versben pedig férjet. A magyar bibliafordítások asszonyról beszélnek, és hát épp ezért tulajdonképpen, ha ebbe kezdünk úgy bele menni, és ugye, hogy emlékszek, hogy mennyire... hogy mondjam, így taglalták, hogy most mi vonatkozik a hajadonra, az elváltra, az özvegyre, mert itt ugye az asszony van írva, de ilyen vonatkozásban én nem akarok bemenni. Ott van, ahogy hivatkozik is a 8. versbe a teremtés rendjére, hogy Ádám és utána Éva, az Istentől kirendelt hely. A természeti adottságként írja itt, vagy gondolhatunk arra, hogy a haj hosszára is, ugyanakkor láthatjuk, ahogy említettem is, hogy a haj hossza egy bizonyos kulturális kérdéskör is. Különböző gondolkodási kör. Ha most itt megjelenne valaki egy korintusi öltözetben, akár férfi, akár nő, azt hiszem nagyon meglepődnénk. És itt felmerül az a kérdés, hogy most akár a fejbekötés vonatkozásában is, és szeretném úgy mondani, hogy nekem, én nem érzem, hogy nekem ebben világosságom lenne, hogy nem tartjuk az öltözetbe se azt a módot, ahogy akár a korabeli korintusi, vagy az Úr Jézus korabeli öltözet, ahol tógát viseltek a férfiak, vagy különböző dolgok. Ugyanakkor ott van, ha a fejbefedést szemléljük, ha ez alázat nélkül történik, ha alárendeltség nélkül. Lehet, hogy William McDonald a kommentárjában beszél arról, hogy ugye lehet ezt úgy is tenni, hogy valaki nem érti, de hát ez a szokás így van, és ennek engedelmeskedik, és megteszi. Tehát nagyon különböző az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. De láthatjuk azt, hogy Krisztus szerette az egyházát és önmagát adta. Ami, igen, a Róma 14-nek az 5. versét és a 4-et szeretném még idehozni. Róma 14, először az 5. verset olvasom. Van, aki az egyik napot különnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot, mindegyik legyen bizonyosan maga meggyőződésében. És itt ugye itt hosszabban fejtegeti az étkezés a különböző dolgokat. Itt azt szeretném ebből kiemelni, amit itt Pál is beszél róla, hogy különbözőek vagyunk gondolkodásmódban, ahogy, és itt most nem csak gyülekezeten belülre, hanem sokkal általánosabban gondolok a kereszténységre, hogy egyik így gondolkodik, a másik úgy. De itt azt mondja Pál, mindegyik legyen meggyőződve a maga elgondolása felől. Mindehez persze szükséges, hogy ott legyen az ige mérlege, és a negyedik vers előtte van, de így utána olvasom most, amikor azt mondja, hogy ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezel, tulajdon urának áll, vagy bukik, de meg fog állni, mert van hatalma az úrnak arra, hogy megtartsa. És egyrészt itt van ebben az ítélkezés, másrészt ott van az a gyönyörű bizonyosság, hogy meg fog állni. Mert Isten mindennyikünkért ugyanúgy odaadta a fiát, és megígérte, hogy célba visz bennünket. Lehet, hogy olyan dolgok vannak, és különbözőképpen ítéljük meg, vagy ítéli meg ez a keresztény társadalom, hogy egy adott kérdés az egy kulturális, vagy egy bibliai örökérvényű, mint ez a fejbekötés, de úgy gondolom, hogy ez semmi szín alatt sem egy olyan dolog, amely keresztjéntől el kell, hogy válasszon. Külső kifejezéstek akkor van jelentősége, ha belül ezt megöljük. És egy kicsit szeretnék még... Ja igen, a másik kérdés, amit gyakorlatilag, és itt lehetne hosszan a sort tenni, ami ugye egyrészt itt ugye a hajnál előkerült, ugye hogyha nem fedi be, akkor nyíletkezzék is meg. A Péter első levelének a harmadik rész, harmadik versét szeretném felolvasni még. Amikor azt mondja, hogy ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése. Nagyon hosszan lehet sorolni, igéket kiragadva az, hogy mi az, amit egy hívőnek szabad és nem szabad. És így szeretnék néhány megtapasztalást az életem folyamán, amin átmentem. Egyrészt tudom azt, hogy a 60-as években, tehát ez a múlt század ugye, a 60-as években a testvérek gyülekezetek között is különböző erősséggel voltak, és jelenleg is, ahogy említettem, Erdélyben nagyon is ott van erősen a fejbekötés kérdése, mint egy sarkalatos pont. És nem is volt soha, és egy egységesen elfogadott talán alapelv, annyira én ugye gyerekként még nem láttam bele, de azért akár egy több gyerekként édesapámmal, ahogy mikor különböző gyülekezetekbe igét hirdetett, sok gyülekezetbe megfordultam, mert Győrbe gyerekkoromban egész gyakorlatilag karatudaság utánig nem fordultam meg, valahogy nem volt kapcsolatom, de mondjuk Mosonban, Miskolcon nyaraltam is. Tehát láttam sok mindent így, akár a fejbekötés, akár más vonatkozásba. Eleve egy olyan környezetben nőttem föl, ugye édesapám is erdélyi származású, még Erdélybe jutott hitre, és éppen ezért nagyon is megvolt az. Például 19 éves koromban jutottam ugyan hitre, de 15 éves korban, amikor bekerültem a gyárba, ott is voltak falubeliek, és nagyon hamar tudták, hogy egy hívőnek mit szabad, mit nem. Úgy tudta mindenki mondani nekem, független, hogy én még nem voltam hívő. De ebben nőttem föl, hogy meg volt szabálva, hogy mit szabad, mit nem, mert egy falun mindenki ismert bennünket, és a legkisebb hibára iskolából egyből megmondta a tanár, hogy neked nem szabad. A többinek mindenki szabad, de neked nem szabad. És tulajdonképpen nagyon bizonyos értelemben ilyen szabályok között nőttem föl. És mondjuk nagymamám példáját ide, egyrészt ugye a testvérgyülekezetek a két világháború között jöttek létre Magyarországon. Nagymamám példáját azért hoznám ide, hogy ő a 30-40 éves korába jutott hitre, és egyik alapító tagja volt a 30-as években a Biána testvérgyülekezetnek. Ő nem azért így mondom, viselt kendőt, mert a bibliai előírás ez. Hanem mint egy falusi parasztasszony, az összes parasztasszony az egész napot a határba bekötött fejjel dolgozta végig. Ugyanakkor mondjuk szüleim vonatkozásában már, vagy az a korosztály már másképp gondolkodott, és hát ebben nagyon, így mondom, talán megoszló volt. Nekem egy érdekes dolog volt, amikor talán ezelőtt kétszer jártam Erdélybe, így úgymond szolgálati körúton, és ez körülbelül 30 éve volt, amikor először Forró Jóskát elkísértem, többek között eljutottunk egy román gyülekezetbe is, és ott úgy nagyon meglepődtem azon, hogy amikor alkalom előtt a testvérnél, akihez mentünk, annál vacsoráztunk, meg aki kísért bennünket Erdélyből, egy testvér, egy magyar testvér. Szóval így vacsoráztunk, és egy ilyen 20 év körüli lány volt, aki felszolgált. És mielőtt az asztali áldást, tehát imádkoztunk, azt mondta ott a testvér, hogy hát várjunk egy kicsit, mert az, aki felszolgál, lány beköti a fejét. Tehát őt ott ennyire komolyan vették, vagy így gondolták, hogy az, hogy egy asztali imádság előtt is, amelyben ő igazából nem is vett részt, csak felszolgált, bekötötte a fejét. Ez teljesen meglepő volt nekem. Tehát előtte ilyent Magyarországon nem tapasztaltam. És ebben is ugye nagyon különböző, hogy akár a fejbekötés, ahol ezt gyülekezetekbe szabályozták, hogy ez most mennyire a gyülekezeti alkalmakra, vagy pedig minden imádságra, egyéni csendességre vonatkozva is. Tehát ez mindenki, amikor ugye a 70-es katonaság után, ja még egy dolog, amikor Bián katonaság után volt, amikor nálam fiatalabb egy-két évvel lány, a mázis 20 éves volt, akkor levágatta a haját. Fél éven belül az összes fiatal lány levágatta a haját. Áttört egy gát, egy szabály. És tulajdonképpen itt van az, hogy most azért teszek valamit, mert ez hitbeli meggyőződésem, vagy igazodok egy szabályhoz. Amikor ugye katonaság után, az 76-ban volt, amikor először jöttem, illetve 75-ben volt, amikor először jöttem Győrbe, itt tulajdonképpen azzal szembesültem, most nem ez érdekelt igazából akkor engem, hogy itt a testvérnők nagy része a nénik, akiket kell találkoztam, rövidhajúak, és nem kötik be a fejüket. De ami engem Győrbe megfogott, és ami sokat jelentett, az az őszinte légkör és törvénykezés nélküliség. Ez volt az, ami gyakorlatilag akkor engem nagyon megfogott, amikor én a győri gyülekezettel kapcsolatba kerültem. És bizonyos értelemben ott van az, hogy végigkísérheti életünket különböző dolgok. És tudom azt, hogy nagyon nehezen kapott ki belőlem, amit gyermekkoromban belém neveltek. Ilyen vonatkozásban. Tudnák itt példákat mondani, amit megköveteltem a gyermekeimtől, aztán amikor elérték a felnőtt kort, akkor nem úgy tettek. És el tudom fogadni ma már, igen. Isten formált engem is. És ez a reménység. Hogy lehet, hogy vannak dolgok, amelyeket nem értünk, vagy helytelenül gyakorlunk. De Isten az, aki az ő napjára, mint igazakat szenteket, állít maga elé az ő vérhér. Nem azért, mert sikerült mindenből kitisztítani. Nem reménykedek abba, hogy a magam erejéből, vagy az Istennel való közösség által is egyáltalán el tudok jutni oda, hogy igen, majd mindent helyesen fogok látni. Nem. De Isten kegyelmére naponta szükségem van. És ez az, ami ebben a kérdésben is ott lehet bennünk, hogy nem egy külső, hanem a szív alázatossága, az elrejtett ember az, ami fontos számunkra. Amen. Akinek a gondolatát szabad szólni, lehet, hogy egy kicsit hosszú volt, de ja, köszönöm.